Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai alkalommal műsorban témánk a munkavilága, egy foglalkoztatási körkép, problémák a koronavírus miatt és a megoldás eredményei. A munkavilága minnyájunkat érint, hiszen ebből tartjuk el önmagunkat, családunkat, járulunk hozzá nemzetünk fejlődéséhez. Nagyon fontos és szerteágazó kérdés ez, a gazdasági szakértők számára is, a vállalkozók számára is, és a munkavilágában résztvevők számára, a foglalkoztatottak és az önálló keresők számára egyaránt. A téma egyben nagyon nehéz is, hiszen tudjuk, a gyakorlati életben is a munkahelykeresés kérdései, a munkahelytalálás regionális kérdései, feltételei, hogy milyen feltételekkel, milyen munkabérrel, milyen egyéb juttatásokkal jutunk munkához, és nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a munkánkban kibontakozhassunk, előrejuthassunk, tehát a bér mellett a munkafeltételek és az előrejutás lehetősége, a motiváció a fő kérdések közé tartoznak. A foglalkoztatás szorosan összefügg ugye a beruházásokkal, ha nincsenek beruházások, vagy nem elegendőek, nem kellő minőségűek, akkor a munkaerőpiac egyik oldala a kvalifikált és szorgalmas munkaerő iránti kereslet sem olyan nagy, és megfordítva, ha jó beruházások, a tőke beruházások, a termelékenység és a munkaerő együttműködik, akkor nagy hozzáadott értéket teremt. Aztán persze ugye rögtön a következő kérdés, hogy miként oszlik meg a ráfordítások, a költségek, az adók, egyéb munkaügyi kiadások viszonya, és végül a piacon elért nyereségen miként osztozkodik a tőke, illetve a tőkések, beruházók és a munkavállalók, a munkaerő. Vagyis a megtermelt új értékből ki hogyan részesedik. A munkahelyek minősége nagyon fontos az egyik oldalon, és a munkahelyek száma, szerkezete, minősége a másik oldalon. Az eredményességet a termelékenység határozza meg igen nagy mértékben. Igen ám ugye, de a termelékenység két részre oszlik, arra, ami a tőkéből származik, a beruházásokból származik, közgazdasági nyelven ugye úgy is mondják, hogy tőketermelékenység, és a másik a munkaerőnek a termelékenysége, tehát a munkatermelékenység, amely viszont a munkavállaló teljesítményétől, minőségétől, szorgalmától és munkájától függ. Na most korunkban az okozza a nehézséget, hogy az automatizáció miatti termelékenységnövekedés az a beruházásoknak tudható be, és hát ha a hasznát az okozta, akkor ő is fogja lefőzni, vagyis a profitja növekszik elsősorban. És ezért tehát a profithányad nagyon megnőtt az automatizáció révén az utóbbi évtizedekben. A másik tendencia éppen, hogy a humántőke, amiről a múltkor beszéltünk, a képzés során létrejövő emberi erőforrás minősége pedig, annak tudható be, új találmányok, mérnökök, kvalifikált szakmunkásokból származik a termelékenység és a haszonnövekedés, tehát a hozzáadott új érték, akkor abból viszont a munkavállaló jogosult részesedni, és tudja kivívni a reálbérének a növekedését. Az, hogy mennyit is ér a keresetünk, bérünk és egyéb juttatások, a kereset, az a nominális és a reálbér viszonyától függ. Vagyis az, hogy mennyit keresünk, mik a munkapiac feltételei, munkaerőpiac feltételei, milyen a munkaminősége, az utána lecsapódik a gazdasági teljesítmény egészében a piacon. Igen ám, de ugye beszéltünk korábban már az inflációról, vagyis hiába növekszik jól a nominális bér, a nominálbér, hogyha a reálbér a magas infláció miatt nem, vagy csak alig növekszik, vagy válságokban visszaesik. A következő érdekes gondolat lehet az, amin el kell gondolkodnunk, hogy a jó munkaerő mindig megéri, a gyengét pedig egyre kevésbé keresik. Ez azon múlik, ugye, hogy a jó munkaerő termelékenyebb, nagyobb értéket hoz létre, és a beruházónak, a tőkésnek a nagyon kvalifikált munkaerő, ha drága is, jobban megéri foglalkoztatni, mint azt, aki a bérét is alig termeli meg, vagy éppen a bérek és a terhek együttes kalkulálásával nem éri meg a foglalkoztatása. Tehát korunkban egy nagyon fontos tendencia, és ez nagyon fontos mindenki számára, hogy növeljük az alkuerőnket azáltal, hogy magasabb képzettségre, speciális képzésre teszünk szert, illetve erre tanítatjuk gyermekeinket, mert ez a legbiztosabb beruházás a jövőben. Arra is gondoljunk, hogy a tőke és a beruházások persze egyfőre számítva, mert abszolút ugye az USA, Oroszország, Kína, Japán dominálnak, de egyfőre a skandináv országokba és a Benelux országokba megy a legtöbb tőke, ott fizetik a legmagasabb bért, ott a legdrágább az infrastruktúra, de a legjobb is, és összességében a fejlett országok előnye nagyon nagy. De van egy érdekes kérdés is, hogy például Indiában évente több mint 1 millió diplomást képeznek ki, az ország szellemi potenciálja gyorsan növekszik, és ezáltal például az informatikában sok indiai az USA-nál valamivel alacsonyabb bérért, de Indiából végzik el a munkát, tehát immár már a nemzetközi távmunka is nagyon jelentőssé vált bizonyos területeken. Hát ez ugye a Európában, és most a koronavírus válság miatt a home office, vagyis az otthoni munkavégzés terjedt el. Meglátjuk, hogy a jövőben, remélhetőleg a koronavírus után is egy rugalmas foglalkoztatás, de ugyanakkor egy optimális viszony alakítható ki az otthoni és a munkahelyi munkavégzés között. Tehát nagy átstruktúrálódásnak leszünk tanúi. A legutóbbi hetekben, legutóbbi 2-2,5 hónapban drámai fejleményeknek voltunk tanúi a koronavírus hatására. Az ipari termelés 37%-kal csökkent egyes területeken, vagyis leginkább sújtott ágazatokban, a egyes szolgáltatásokban, turizmusban, vendéglátási ágazatban, taxizás, szállítás, közlekedés, és így tovább. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma az elmúlt 2 hónapban, március-április hónapban 97%-kal esett vissza, tehát mindössze az átlagos értéknek a 3%-a realizálódott csak. Hát remélhetőleg, hogy ez a válság elnyűlésével és elmúltával ismét visszaáll. A kiskereskedelmi üzleti forgalom is ugye a bezárások és korlátozott nyitvatartás miatt több mint 10%-kal csökkent. Emiatt csökkent a foglalkoztatási ráta is, mintegy 1,5%-kal, és 2020 áprilisában 73 ezer fő veszítette el az állását. És a munkanélküliek átlagos létszáma 174 ezer volt a 2020 első negyedévében és áprilisban. Tehát látjuk, hogy súlyos feladatokkal állunk szemben a kilábalás révén elérendő célokat, ha szeretnénk elérni. Na most, ami a munkanélküliséget illeti, nagyon megkülönböztetendő a rövid távú és a hosszú távú munkanélküliség. A rövid távú munkanélküliség átrendeződés rugalmasság révén, alkalmazkodás révén ismét csökkenthető, de a hosszú távú munkanélküliség romboló, tehát arra kell ügyelnünk, hogy minél inkább azt sikerüljön csökkenteni. Erre sok intézkedés van, megpróbálom majd a következőben összefoglalni, röviden összefoglalni őket. Még csak annyit, hogy a foglalkoztatás bővítésében az államnak és a piacnak közös feladata van. Az állam a közszféra fenntartása és bővítése révén, hiszen a fejlődés során egyre több közmunkahelyre van szükség. Az infrastruktúra szanálása, a nagy beruházások, amelyeknek tanúi vagyunk, hogy ezek sikeresen folytatódhatnak, ahhoz az állami beruházásoknak, illetve az állami finanszírozásnak, munkahelyteremtésnek és foglalkoztatás növelésnek fontos szerepe van. A másik a piac, hát a piac bővülése akkor következik be, ugye, ha van a beruházások révén növekedés, de kinek a javára? Ugye, ha az ipari termelés és a gazdasági szektorok helyreállnak, akkor bővülni fog a piac, igen ám, de a fogyasztásunk elég nagy része, és ugye a termelőfelhasználás is elég nagy részben importból származik. És korábban ugye elég magas volt az importnak a hazai termékeket kiszorító hatása. Ha ez sikerül észszerű, tudatos részint fejlesztéspolitikával, részint a termeléspolitika hazai piacra irányulásával és a fogyasztó öntudatosságával, amellyel, ha csak lehet és megfelelő minőségű a magyar terméket preferálja, gondoljunk bele, hogy így van ez még a nagyon fejlett Amerikában is, ugye a Buy American jelszó vásárolj amerikai árut. Hát nekünk ne kelljen külön propagandát kifejteni, de igyekezzünk arra, hogy a magyar élelmiszerek, jó minőségű magyar termékek, és hát a különösen turizmus vendéglátásban a magyar szolgáltatások iránti igényt növeljük. Ez egyben a biztonsághoz is hozzátartozik, és számos pozitív hatással jár. Hogyan is áll a munkaerőpiac? Kérem szépen, a statisztikai adatok még 2019 egészére vonatkoznak, tehát a 2020-as adatokat majd a negyedévi, második félévi és éves adatokból fogjuk később látni. De jelenleg, illetve hát 2019-es adatok alapján ma Magyarországon a mezőgazdaságból él 211 ezer foglalkoztatott, az iparban 7-szer ennyien dolgoznak, azaz 1,4 millió foglalkoztatott, és a szolgáltatásokban még egyszer annyian dolgoznak, tehát 2-szer annyian, mint az iparban, 2,86 millió fő, hát közel 3 millió fő dolgozik, a 4,5 millió összesen gazdaságilag foglalkoztatottból. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság nagyon fontos szerepét tekintve arányában viszonylag csekélyebb az aránya a beruházásokban és a foglalkoztatásban egyaránt, de ne felejtjük el, hogy 211 ezer foglalkoztatott, ha magasan termelékeny, ha jó minőségű árut megtermel, akkor nem csak az ország kenyerét, hanem a hozzávaló vajat, tejet, sajtot, sonkát is meg tudja termelni. Az iparunk megint nagyon fontos strukturális fejlesztés előtt áll. A kis- és középvállalatok újra gondolják szerepüket, felértékelődik a magyar, illetve a közeli piacok, bárcsak így lenne az egész Kárpát-medencében, és itt jelentős szerepet játszhatunk. Másrészt felértékelődik az a minőségi munka, amelyet a visegrádi országokban és benne Magyarországon az ipari foglalkoztatottak kvalifikált munkaerő nyújtani tud. A szolgáltatásokban pedig szintén a képzettség, a szorgalom, rugalmasság, a kisvállalatok, családi vállalatok tevékenysége és az összekapcsolódó regionális, tehát földrajzi kapcsolatok játszanak nagy-nagy szerepet. Még valamit a munkaerő végzettségéről. Iskolai végzettség szerint Magyarországon az általános iskolát végzettek, vagy azokat még el sem végzettek, a kevesebb, 8 osztálynál kevesebbet végzettek, együttes száma több mint 500 000 fő. Szakmunkás gárdánk 1,2 millió felett van, tehát több mint 2-szer annyi. Gimnáziumot végzett több mint 1,5 millió fő, és egyetemet végzettek száma is meghaladja az 1,2 millió főt. A munkanélküliek nagyobbik része az alacsony képzettségűek közül kerül ki, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy az ország kevésbé fejlett régiói és a fejlett régiók között nagyok a regionális különbségek. Még valamit megnéztem, egy érdekes dologra mutatnék rá, ami nagyon fontos kezelnünk. A 15-től 24 éves fiataloknak 11% a munkanélküli, a 25-től 64 éves népességben a munkanélküliségi arány viszont csak 2,8%. Vagyis az az aggasztó tény, hogy a 15-től 24 éves fiatalok egy része sem nem tanul, sem nem dolgozik. Ezen nagyon sürgősen tovább kell javítani, noha tudjuk, hogy Olaszországhoz és Spanyolországhoz képest messze menően jól állunk. Ott 2-3-szor ennyi a fiatalkorú munkanélküliek aránya, ami tükröződik is a társadalmi feszültségekben. Kérném szépen, a beruházásoknak a visszaesése is aggasztó volt a válság miatt. 2020 első negyedévében az összes beruházások 1,8%-kal estek vissza, és a gépberuházások pedig 7%-kal. Ezt a visszaesést is a kilábalás után visszaerre kell fordítani, be kell indítani egy lényeges beruházás ösztönzést. A jelenlegi helyzetben nagyon fontosnak tarthatjuk az elmondottak tükrében a magyar kormánynak a válságellenes intézkedéseit és azok várható hatását. Az intézkedéseket csak nagyon röviden szeretném összefoglalni. Először ugye március 18-án már meghozták azt az intézkedést, hogy 2020 végéig felfüggesztik a március 18-ig megkötött hitelek kamatát és törlesztését. A vállalkozóknak és a magánszemélyeknek egyaránt a túlélésben és a talprálásban nagyon fontos ez a tényező. Másodszor meghosszabbították a rövid lejáratú vállalkozói hiteleknek a visszafizetését június végéig. Tehát éppen a jelenlegi kilábalási szakaszban még nem kell a vállalkozói hiteleket visszafizetni, csak a második fél évben. A fogyasztási hiteleket a THM, tehát a teljes hiteldíj mutatót, kamat és egyéb terheket összességében, ugye, ami a THM-et nézzük, hogy mennyi a felvett hitelnek a kamata és egyéb terhe, kezelési költsége, azt összesen 5%-ban maximálták. Tehát ennél magasabb kamatot nem lehet felszámítani jelenleg. Negyedszer ugye a turizmus, vendéglátóipar, kulturális szolgáltatások és személyszállításban a munkaadók járulék fizetését elengedik egyelőre. Június 30-ig csökkentették a munkavállalók járulékát, nem kell nyugdíjjárulékot fizetni ezekben az ágazatokban, és így tovább. Ugyancsak első fél év végéig elengedték a turizmusfejlesztési hozzájárulást az adott ágazatban, a kata szerint adózó taxisok általánydíjadóját is elengedték, és a helyiségi bérleti szerződéseket nem lehet felmondani, és bérleti díjat emelni. Igen fontosnak tartom az ötödik kérdéskört, hogy támogatják a munkahelyek megtartását, újabb intézkedések, hogy a munkahelyek megtartására bértámogatást vezettek be, és nagyszabású beruházási hitelprogramot nyújtanak a vállalkozóknak, a jegybankon keresztül pedig az NHP úgynevezett hajrá programját indította be. A gazdaság és az egészség védelme összekapcsolódik, örvendetesen a járvány elleni küzdelem, az emberi élet védelme, a betegség leküzdése ellenében nagyon jelentős lépések születtek. A járvány elleni védekezési alapból 761 milliárd forintot fizetnek ki az egészségügy dolgozók béremelésére, az egészségügy eszközbeszerzéseire, a szükséges járvány elleni beruházásokra, ugye védőfelszerelésekre, és egyszerű juttatásként a járvány elleni védekezésben dolgozók, egészségügyben dolgozók személyenként 500 ezer forint egyszerű juttatást kaptak. A másik nagy kérdés ugye az egészség mellett a gazdaság védelme talpraállítása. Ennek öt fő területe van, az egyik a munkahelyek megtartása, a már említett kedvezmények révén, a második új munkahelyek teremtése, hogy amennyit a járvány elvitt vagy tönkretett, úgy olyannyi munkahelyet létesítsünk. És ezeknek meg is van a programja és a fedezete. A kiemelt ágazatokat is külön kell támogatni, amelyek egyrészt ugye fontosak az ország szempontjából, másrészt a járványban veszteséget szenvedtek. Negyedszer a vállalkozói kör egészének, a vállalkozásoknak a finanszírozása, átgondolt hitelprogram, garanciaprogram és állami támogatások, adóügyi és egyéb könnyítések révén. És ötödször a család és nyugdíjas védelem, hogy a családok számára és a nyugdíjasok számára célzottan tegyék lehetővé a gazdaságban való szereplést, a járulékok csökkentésével, illetve időleges elengedésével, a munkabérek támogatásával, hogy akik nem tudják kitermelni a munkabért, adókat és profitot, hogy ott rentábilissá válhasson újra a termelés, és így minél kevesebb munkahelye vesszen el, illetve az elveszetteket újra megteremtsék. És akkor az adó és családügyi könnyítések közé tartozik a hitelmoratórium, a tőke támogatási garancia és hitelprogramok, tehát ezek mind a beruházási szférát támogatják, vállalkozásokat, és a gazdasági problémák között hangsúlyosan a pénzügyi nehézségek leküzdését. Az új beruházásokat támogatja az NHP hajrá hitelprogramja a Nemzeti Bank jegybank keretében és a kormány programjába illesztve. A járvány elleni védekezési alap 761 milliárd forintja, a gazdaságvédelmi alap 923 milliárd forintja, és összesen a hitelprogramok, tőkeprogramok és beruházási programok 6794 milliárd forintja, tehát látjuk, hogy óriási összegről van szó, összességében jóval több, mint 9 milliárd forintról, csak ezeknek a konkretizált és már elindított programoknak következtében. A jövedelemadó és járulékcsökkentés, valamint a hitel visszafizetések könnyítése és időbeni elhalasztása révén felmerül, hogy nem csökkennek-e az állam bevételei éppen akkor, amikor több kiadás keletkezik. Időlegesen feltétlenül a könnyítések bizonyos állami bevételekről való lemondással járnak. De összességében, ha sikerül a válságon úrrá lenni, akkor a pozitívumok, tehát egy pótlólagosan beindult növekedés és stabilizáció haszna, a károk csökkenése és csökkentése, ez túlszárnyalja rájuk fordított beruházásokat, tehát összességében persze idő kell hozzá, ameddig a kilábalás nyomán a többlettermelés, többletfogyasztás, többletadóbevételek révén ezek a új bevételek túlszárnyalják a bevételcsökkenést. Vagyis, ha a kiadásokon akkor spóroltunk volna, amikor a válság itt volt, itt van még részben, akkor a válság terhei az országot is sújtották volna, egyéneket, vállalatokat, tehát így az időleges áthidaló intézkedések a válság elkerülése révén, a gyorsabb kilábalás révén meghozzák gyümölcsüket minnyájunk számára. Az elvándorlás nem csak hogy csökkent, hanem a legutóbbi időben a Magyarországra hazatelepültek száma meghaladta a kivándoroltakét. Tehát úgy tűnik, egy bizonyos új folyamat is indult be, hogy a jó, kvalifikált munkaerő külföldi tapasztalatait hazahozva hozzájárul Magyarország fejlesztéséhez, fejlődéséhez. Az adó, terhek és költségvetési bevételek újragondolásában nagyon fontos majd annak a ténynek a figyelembevétele, hogy a termelékenység növekedésével minél inkább nőjenek a reálbérek és a reálkeresetek. 2010 után örvendetes reálkereset növekedés következett be. Magyarországon 2020 márciusában a bruttó átlagbér minimálisan meghaladta a 400 ezer forintot. Ez 9%-kal több, mint egy évvel korábban. Ebből nettó átlagkeresetként 255 ezer forint marad, ami jelentős emelkedés. De ugyanakkor azt tapasztaljuk, és a fogyasztói áremelkedés 4,3%, tehát emiatt a reálkereset növekedés csak körülbelül a fele, 4,6% a nagyobb, majdnem kétszerekkora nominális kereset növekedéshez képest. Végső soron persze mindenki abban érdekelt, hogy nettó mennyi marad a kasszában, nettó mennyivel növekszik a jövedelme vagy a vállalkozás nyeresége. A bérek nagyobb adóterhet viselnek, mint a nyereségadó és a tőkehányad. Tehát a megtermelt új értékből, a sokat emlegetett bruttó össztermékből, az USA-ban is, világszerte, Európában is, mintegy 30 éve nagyobb arányban részesedik a tőke, hát amit említettem a tőketermelékenység miatt, és a bérhányad csökkent. Ez is, ha az egészséges fejlődés és a foglalkoztatás úgy hozza, ez elsősorban a munkaerő kvalifikáltságától függ, tehát nagyobb termelékenység, nagyobb képzettség, jobb minőség, piacszerzés magyar termékeknek, akkor a bérek emelése és a bérhányad alakulása eltolódhat, és jó lenne, ha eltolódna a béreknek az élő munka a munkavállalók javára. Merre haladjon a gazdaság? Merre menjenek az emberek? És mennyi idő, amíg célhoz érünk? Erről Arisztotelész és a görög vándor jut eszembe, hogy a görög vándor szeretne eljutni Athénba, és az út szélén találkozik Arisztotelészre, akiről persze ő nem tudja, hogy Arisztotelész, és megkérdezi, kedves mester, mennyi idő alatt jutok én el Athénba? Arisztotelész válasza, menj. Másodszor is megkérdezi, ugyancsak ez a válasz. Harmadszor is, szintén, menj. Hát a vándor tovább indul, nem tudja mire vélni, és reménytelennek tartja a helyzetet. 100 méter után, utána szól Arisztotelész, azt mondja, 3,5 óra múlva, fiam. De kedves mester, én háromszor megkérdeztem, és nem válaszolt. Ja, fiam, ahhoz, hogy meg tudjam mondani, hogy mennyi idő alatt ér célhoz, látnom kellett, hogy milyen gyorsan mész. Hát nálunk is figyeljünk oda erre. Befejezésül engedjék meg, hogy Széchenyi István szavával fejezzem be. Egyesült erővel iparkodjunk azon, írta Széchenyi, hogy Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, fedél és szakismeret nélkül, és az erkölcsi műveltséget senki se nélkülezze. Adja jó Isten, hogy így legyen, mindenkinek jó munkát, boldog életet kívánok, Isten áldásával.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.